Ritkán születik olyan produkció, amelyet célirányosan valakinek vagy valakire ír a szerző. Galló Ernő régi jó barátja Székely Csabának. Így a színész részéről érkező kérés, hogy egy személyre szabott monodráma szülessen, nem volt teljesíthetetlen kérés. Igaz, jó pár évet kellett várni rá. A produkció természetesen nem élettörténet, nem karriertörténet, noha a fontosabb mozzanatok benne rejlenek, azok, amelyek Galló Ernő számára is megkerülhetetlenek voltak. Természetesen fikciós beágyazással. Olyan történet alakul a szemünk előtt, amelynek darabjait több síkon elemezve kell összeraknunk. Egy kis ember küszködése, frusztrációi, kudarcai peregnek a szemünk előtt, küzdelme, hogy valahogyan felfigyeljen rá a környezete, ne adj Isten a világ. Ehhez azonban fel kell ismernie, és meg kell találnia a helyét és szerepét a világban. Galló Ernő nem a saját bőrébe bújik ebben a produkcióban, félreértés ne essék. Olyan élettörténetet, küzdelmet elevenít meg, amely kétségtelenül akár sikertörténet is lehet, bárkié. Önmaga leküzdése, felülkerekedés, félelmeken, gátlásokon. Sorozatos megaláztatások, kudarcok után rájön, ha színész lesz, akkor figyelnek rá. Ha a középpontba kerül, akkor figyelnek rá. Ha hatni tud az emberekre, középpontban marad. Hisz, aki birtokolja a játékot, uralja a pillanatot, hangzik el az előadásban is. Színész, bohóc, diktátor? Rokon lelkek ezek? Hogyan lehet érvényesülni akkor, ha eleve hátránnyal indulunk az életben? Hol vannak a határok, és hol kell megállni? Van-e megállás? Galló Ernő egy közösség, a nézők közösségének részeként meséli történetét, közben megelevenítve környezetének szereplőit is. Egyik pillanatról a másikba bújik valaki más bőrébe. 15-20 karaktert villant fel hihetetlen bravúrral és pontossággal. A nézők, akik szorosan a játéktér szélén ülnek, az előadás szerves részévé válnak, be is kapcsolódnak a produkcióba. Az előadás íve fokozatosan gyorsul. A karakteralakítás bravúrja mellett a történetmesélés során a mozgás veszi át a szerepet. Galló Ernő hihetetlen dinamizmussal csapunk egyik szerepből a másikba, világsztárok villannak fel a szemünk előtt. Karakterek, szerepek, élethelyzetek, dilemmák, lelki gyötrelmek, ívelés, zuhanás, kudarc és siker. Ezekből áll össze az egy diktátor születése. A következőkben Székely Csaba drámaíróval és Sebestyén Aba rendezővel beszélgetünk.
A dráma az csak egyharmada a színház művészetnek. Azok közül, a műfajok és műnemek közül, amiket az ember írni tud, a dráma a legkevésbé teljes. A színpadon teljesedik ki sok-sok embernek a közös gondolkodásának és a művészeti koncepciójának a következtében. Tehát az alkotás, maga mű az az előadás. És hogy ez mindig így van, hogy én is hozzáteszem a magamét, a rendező is, a színész is, és még mindenki, aki még részt vesz ebben. A különböző nézőpontok persze találkoznak, és lesz belőlük valami.
Ha az ember kézbe veszi Székely Csaba Bányavirág szövegét is elolvassa, hát az egy külön élményt, olvasási élményt tud nyújtani. Tehát önálló műként léteznek, ez azért így van. Ugyanígy van a diktátor esetében is. Tehát az ember elolvassa ezt a szöveget, akkor kap egy különleges olvasási élményt. Néha egy színpadra került, természetesen úgy van, hogy Csaba mondja, hogy több embernek a kreatív hozzáállásából, kreatív munkájából születik meg egy olyan produktum, ami a közönség elé kerül, és itt most jó, hogy a közönség szót kimondtam, hiszen a közönség a negyedik vagy ötödik, tehát nélkülözhetetlen eleme annak, hogy egy igazi színházi élmény szülessen. Annál is inkább fontos számunkra a közönség, hiszen egy rendezői koncepciómban beépítettem fontos szerepet. Játszik a közönség, tehát partnerként kezeljük. Minden előadás kapcsán egyébként, bármilyen előadás színrevitele kapcsán nagyon fontos a közönség jelenléte szerepe. Ennél az előadásnál, a diktátornál pedig közvetlen, nagyon fontos partnere Galló Ernő művész úrnak.
Neki tényleg nehéz feladata van, hiszen egyedül kell megbirkóznia ezzel az egésszel, a hatalmas szövegmennyiség, fenntartani a figyelmet másfél órán keresztül, és nincs partner, tehát a színpadon azért olyankor könnyebb valamivel létezni, ha van kivel, és valaki másnak a reakcióira lehet újat reagálni, és neki Galló Ernőnek ebben az esetben a közönség a partnere, és a közönségből táplálkozva tudja továbbvinni az előadást.
Eleve, amikor születik egy ilyen darab, egy ilyen dráma, figyelembe kell venni olyasmit, hogy ne öld meg közben a színészt. Amikor te ezt írtad, hogyan gondolkodtál, hogyan ugráltál egyik karakterből a másikba, hiszen Gallo Ernest remekül megcsináljad.
Hát, hogy abban az értelemben, hogy ne legyen teljesen energia szempontból kimerülve, én azt mindig figyelembe szoktam venni, tehát, hogy legyenek olyan hullámok a szövegben, ahol egy picit tud pihenni, majd aztán erősebben bele tud lendülni valamibe. Amikor az ember olvassa ezt a szöveget, nem biztos, hogy ez így lejön. De a próbák során, és mivel abban nagyon érzékeny rendező színészként is, tehát hogy nagyon jól ismeri azt, hogy egy színész hogyan működik, megcsinálta azokat a váltásokat, amelyekre szükség van. Picit olyasmi ez, azt hiszem, egy ilyen monodrámát végigtolni, mint amikor ugye vannak ezek a kanadai szánhúzó kutyák, hogy képesek futás közben pihenni, úgyhogy az egyik izmukról átteszik a terhelést a másik izmukra. Picit ez történik itt is, hogy ahogy a terhelődés áthelyeződik. Még mindig játszik, még mindig fenntartja a figyelmet, de már nem azt az energiát használja, amit 2 perccel korábban.
Hanem egy sokkal nagyobbat, legalábbis én úgy éreztem, hogy hihetetlenül felgyorsul a végére. Tehát egy ilyen felfelé ívelő dinamizmusa és gyorsasága van ennek a produkciónak.
A szöveg szerkezete is ezt kívánta meg. Egyrészt tényleg úgy van adagolva a humor, és a drámai részek, a személyes vallomások, tehát a rétegzett ilyen szempontból a szöveg, amit segíti a színész, segíti a rendezőt, és segíti a nézőt a befogadásban. Tehát, hogyha folyamatosan valami drámai vagy nagyon erős dolgot diktálunk, akkor sok lesz, de ugyanúgy sok lesz a humor is, hogy folyamatosan akarjuk röhögtetni, vagy valami rossz szóval jó pofák akarunk lenni. Akkor jó egy szöveg, hogy ez adagolva van. Ez segíti a színészt is. Igen, én úgy érzem, hogy sikerült ezt így kibontani. Ez olyan lazítás, feszítés. Tehát, hogy a izmot folyamatosan tónusban tartunk, az egy idő után begörcsöl. Tehát fontos ezek a kilazítások, és ezt tudatosan kell kezelni. És ismétlem, a szöveg valóban úgy van megírva, hogy erre lehetőséget ad. A végére pedig a lényegre térünk rá, maga a fő témára, hogy hogyan lesz diktátor valakiből. Hogyan lehet, vagy lehetne.
Egyáltalán diktátor lesz, vagy nevetünk, de minden olyan keserédes, tehát vannak nagyon-nagyon jó, valóban a felszabadult nevetést kiváltó pillanatok, de egy ember, akinek a sorsát követjük tulajdonképpen végig.
Ha megnézzük bármelyik diktátornak az életét, a diktátorra válásuk előtt nem voltak sikeres emberek. Próbáltak előre törni, nagyon kevesen születtek bele már a jólétbe, hanem küzdeniük kellett, sokszor elbuktak, és ez a sok bukás, ez is hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon bennük egy ilyen revansvágy, hogy megmutatom én a világnak, hogy nem fogom, és akkor, amikor ott a lehetőség megragadja a lehetőséget, ez egy küzdő kis embernek a története. Nyilván nem tudjuk, bármi lehet még belőle, de így születnek a diktátorok.
Évekkel ezelőtt már Ernőke részéről jött az ötlet, vagy a felkérés Csaba fele, hogy írjál nekem egy történetet, írjál nekem egy szöveget, ez így volt. Én pedig úgy kerültem képbe, hogy ez azért már alakult, szépen érlelődött, vagy kelt, ahogy a kenyért íztak el, kerestek meg engem, hogy akkor ennek kell egy helyet keresni, és hát legyen a Jorik stúdió, és így elkezdtük gyakorlatba önteni ennek a megvalósulását, így pályáztunk meg megvalósításra való eszközöket, anyagi forrást. Első körben nem is én lettem volna a rendezője, csak a házigazdája, a menedzser ennek az előadásnak, de nyáron végig is úgy alakult a helyzet, hogy ennek a rendezés is én kellett elvállalnom, és nagy örömmel vállaltam, és nagyon büszke vagyok a végeredményre. Ez egy az egybe Ernőke történetére, alkatára, színészi eszköztárára lett írva.
Mi régóta barátságban vagyunk, és körülbelül 10 éve kezdett megfogalmazódni az, hogy írjak rá valamit, írjak neki valamit. És azóta annyit beszélgettünk, hogy egyszerűen tudtam, hogy mire képes, mi az, ami neki jól állna, amit ő úgy meg tud csinálni, hogy az érvényes legyen. Jó így dolgozni, sokkal jobb, mint teljesen ismeretlen emberre írni valamit.
Mennyire volt ez szoros, ez a munka? Tehát ő mennyire bírálta akár felül azt, hogyha félesik javaslottak dolgok, hogy ennek a hangvétele ilyen legyen, hogy jó helyen legyenek a poénok elszórva?
Hát a poénok egy része az színészi poén is, tehát ugye ez egy ilyen jó érzékkel adagolt humor, ahogy Abba is mondta, hogy ott a rendező és a színész is kellett, másrészt pedig ugye szövegpoén. A szöveget is már eleve úgy írtam, hogy akkor ott bizonyos helyeken ott volt a hely, hogy akkor ott majd jön egy, vagy egy improvizáció, vagy valami olyasmi, amit ugye írás közben derült ki számomra tulajdonképpen, hogy ez sokkal komolyabb lesz ez a szöveg, mint amilyenre eredetileg szerettem volna. Mivel az volt bennem, hogy egy olyasfajta dolgot szeretnék, mint amikor Dosztojevszki mesél a keserű kisemberről, akit nem akarnak befogadni. Aztán ez így, ahogy született, mondtam Ernőnek így írás közben, hogy hát ne számíts arra, hogy itt ilyen nagy hahoták lesznek, hanem itt ilyen finomabb humor lesz benne. És inkább lesz egy ilyen keserűség, ami aztán majd megjutalmaz, tehát hogy a végére aztán majd lesz lehetőség arra, hogy ez átalakuljon valami mássá. De a szomorúság, a keserűség és a humor így tudott elegyedni. Lehet, hogy ez máskor is így van, nem tudom. Ebben az esetben ez sötétebbre volt, picit hangolva, mint korábbi írásaim.
Nagyon sok karaktert kellett csak villantani tulajdonképpen a történeten belül. Ezek ennyiben is maradtak, vagy ilyenkor nagyobba kell elképzelned, hogy le tudjad szűkíteni, vagy hogy alakulnak ilyenkor a karakterek?
Ez Ernőtől jött tulajdonképpen, tehát tudom, hogy ő szeretett volna ilyesmit, ahol tud ugrálni egyik karakterből a másikba. Kiszolgáltam ezt az igényt. Olyanra írtam a szöveget, hogy ezt megtehesse. És aztán, hogy összehozta például ezt, van egy ilyen Feri bácsi nevű karakter benne, ő az, aki többször szerepel. Végül is kialakul azt hiszem a közönségben egy kép arról, hogy milyen lehet ez az ember. Mondtam is neki a próbák során, hogy én sajnálom, hogy ez az ember nem létezik, mert úgy szívesen megismerném.
És akkor jött a rendező, aki ezeket az áthidalásokat meg kellett oldja valahogy. Mennyire érzed te már Csabának a gondolatait, hiszen nagyon-nagyon hosszú ideje dolgoztok együtt. Mennyire gördülékeny az, hogy ráhangolódjál, és igen, színpadra vigyed az ő elképzelését?
Nagyon érezzük egymást, hasonlóképpen gondolkodunk, de ez minden nem lent semmit. Tehát mindig nulláról kell kezdeni. Tehát igen, jelent, de addig, amíg elkezdjük a munkát. Tehát, hogyha bíznánk abban, hogy eddig mondjuk egy szöveget sikerre vittünk, és akkor majd nem, akkor zsákutcában kötnénk ki. Tehát minden szövegnek Széke Csabás ugyan, de más-más a szövete. Ebben az esetben különlegesen ugyan, hogy ez egy személyes történet, hogy érvényesen tudjon megszólalni, hogy színpadon megállja a helyét, tehát az alapokra vissza kellett menni. Először, mikor elolvastam, láttam egy helyzetet, láttam egy díszletet, láttam, hogy körülbelül mit kellene csináljon a színész. És utána rájöttem, mikor többször elolvastam, hogy nem, igazából az lenne a legnagyobb kihívás, hogy semmiféle mankót nem adni neki, hiszen aki majd eljön megnézni az előadást, az látni fogja, hogy semmi eszköz nincs. Tehát igazából egy üres tér van, a nézők körbeveszik, tehát egy körben létezik a színész, egy bűvös, mágikus körben, ahol mindent neki kell megoldani. És rájöttem, igen, hogy le kellett csupaszítani mindent. Hogy a színész a fókuszban, a történet a fókuszban, a fejlődés, az egyéni fejlődése, a karakter egyéni fejlődése, egyéni drámái, bukásai, felemelkedései, kétségei kell legyenek a fókuszban. Ez felerősítette a szöveget is, és a színészi játékot is. Igen, ez egy ilyen munka, folyamatosan az ember önmagát is fölülbírálja. Egy jó ötlet, akármilyen jó ötlet eszébe jut, hogy akkor mégis mi szolgálja jobban a színészt elsősorban és az ügyet. Ilyeneket találtam ki, hogy a cirkuszt is kenyeret a népnek, és akkor kitaláltam, hogy Ernőked itt majd közben begyúr egy kenyeret is, megsüti, és nem tudom, és megeteti a nézőket. Hát nem, hát végül is aztán rájöttem, hogy nem. Sokkal izgalmasabb, hogyha másféleképpen mondjuk ki a történetet.
Székely Csaba drámaíróval és Sebestyén Abba rendezővel beszélgettünk.
Az egy diktátor születése, hallhattuk, Galló Ernőnek lett írva, akinek minden szempontból kihívás volt ez a produkció. De hogyan is kezdődött az egész, és milyen utat járt be Galló Ernő a próba folyamat során, majd pedig azóta, hogy immár 2 hónapja játsszák az előadást, és most már sikerül lubickolnia benne? Galló Ernővel beszélgetünk.
Egy 10 éves álmom valósult meg. Nagyon szerettem volna egy monodrámában játszani. Egyszerűen kíváncsi voltam önmagamra, hogy képes vagyok-e, teszem azt 1,5 órán át fenntartani a figyelmet, elrabolni 1,5 órán keresztül a néző csöndjét, és egyáltalán hát színészileg meg tudok-e birkózni egy ilyen feladattal, ahol nincs más partner, csak magamra hagyatkozhatok. Nézegettem darabokat, ezzel csak kipattant az az ötlet a fejemből, hogy én megkeresem Székely Csabát. És kb. 8-9 évvel ezelőtt megkerestem Székely Csabát, elmondtam, hogy mi az ötletem. Nagyon fogékony volt erre, csak azt mondta, hogy most per pillanat nincs ideje. De aztán én bombáztam és provokáltam különböző témákkal, amikor egyszer csak az egyikre rácsapott, és azt mondta, jó, akkor vágjunk bele. Rengeteg karaktert eljátszottam, hál' Istennek, kicsin pályafutásom során, és kíváncsi voltam magamra, hogy képes vagyok-e kicsit másból is fogalmazni, más színeket is megmutatni, képes vagyok-e rá mélyebbre leásni, és úgy meséljek magamról is, meg a szerepről is.
Ebből mennyi vagy te? Igen, vonulnak fel szerepek, tehát vonulnak fel az életednek állomásai. Mennyire szerettél volna mélyre ásni? Mennyire rejtőzködő egy színész, vagy mennyire kitárulkozó? Tehát hol volt nálad a határ, hogy mennyit belőled?
Kijelentettem azt, hogy jó baráti viszony fűz össze engem Csabával, és valóban hálás vagyok, és szerencsésnek érezhetem magam, hogy Csaba rám írt egy darabot. Tehát nem egy idegen valakire egy felkérés által írt meg egy monodrámát, hanem nagyon is jól ismer engem. Ergo ismeri a személyiségemet, ismeri nagyjából a pályafutásomat, sokszor látott különböző előadásokban, sőt játszottam a ő általa írt darabokban is. Szóval így módon vannak csatlakozási pontok, hogy mennyire vagyok én. Hát a szövegben vannak a kapcsolódási pontok, ugyanis, amit említettem, hogy Csaba nagyon jól ismer engem, de ezeket a történeteket, amit elmeséltem neki, ő fikcióba helyezte. Szóval nem pont úgy történt meg a valóságban, ahogy ő leírt a darabban, hiszen nincs nekem egy szellemi fogyatékos öcsém, vagy apukám nem verte anyukámat. Viszont azok a lelki kapcsolódási pontok, amelyek mármint a javarésze, amik a szövegben szerepelnek, amikor én először találkoztam a szöveggel és elolvastam, egyből tudtam asszociálni olyan emlékekre, amelyek hasonló módon megtörténtek velem is. Tehát ergo ezért mondom, hogy annyira személyes a történet, és örülök, hogyha ez így jött le, vagy így ment át, vagy ezt látják belőle, hogy ez velem történhetett meg. Természetesen az előadás kapcsán nem arra gondolok, de amikor elolvastam a szöveget, egyből beugrottak ezek a képek, amelyek hogy mélyen ott vannak benne.
Mert hiszen beszélgettetek ti sokszor, gondolom, ültetek, söröztetek, kávéztatok, tehát az életedet ismeri Csaba. Ezeket csempészte be?
Is. Igen, te valóban rengeteget beszélgettünk. Csaba azt a feladatot adta nekem, hogy írjak össze minél több színházas sztorikat, jót, rosszat, keserűt, humoros, amelyeket én megéltem, megtörténtek velem. És én valóban jöttem, vagy 40-50 történettel, amiket elmeséltem neki, egy párat kijegyzetelt, és azokat felhasználta, átültette, meg kontextusba helyezte. De csak egy párat. Mert érdekes mód, amíg ő írt a darabot, én bármennyire, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit írt, és kértem, hogy egy-egy fejezetet küldjen át, hogy hadd olvassak bele, de nem, csak a kész végterméket kaptam meg. Ugyanis mondta Csaba, hogy nem, ő is babonás, és amíg nem érzi azt, hogy kiadhatja a kezéből, addig nem adja át senkinek, még nekem se.
Mi az, ami a saját ötleted benne? Tehát van-e egyáltalán olyan ötlet, amelyet te azután, nem tudom, vagy kiegészítettél, vagy hozzátettetek, vagy kizárólag a tiéd? A cím is például, ugye az előbb mondtad, hogy arra utal, hogy te szeretted volna, vagy jól jött, hogy a diktátor az, ami körülforog valamilyen szinten ez a történet?
Ugye próba folyamat alatt sok minden változik. A szöveg az kötött. Természetesen néhány dolgot, amit én ajánlottam Csabának, meg Abának és a rendezőnknek, beleszőtt. Többek között van egy rész, amikor a mesterség tanárommal konfliktus helyzetbe kerülök, és ezt külön kértem Csabát, hogy írjon egy ilyen történetet, mert egy monodráma kapcsán én azt gondolom, hogy minél több szerep van benne, és minél több szerepet tudsz megfogalmazni, annál színesebb tud lenni. Tehát, hogy újabb és újabb kihívásokat és motivációt jelent nekem, ha több szereplőt tudok megfogalmazni, és például ezt utólag megírta Csaba. Akkor van benne egy olyan rész, amit úgy van fordítva, vagy improvizáció. Tehát azokat a részeket, komikus színészek megidézését, vagy világsztárok, filmcsillagok megidézését, azok nagyjából az én ötleteim voltak, természetesen ott volt a külső szem, Abba is, meg Csaba is. Szelektáltunk, hogy melyek maradjanak, és ugye a dramaturgiai vonalat azért képviseljék valamelyest, meg hogy egyensúlyban maradjon az egész, ne dobja le magáról, hogy most egy külön etüdöt belecsempésztünk, hanem annak legyen dramaturgiai funkciója is.
Megszámoltad, hogy hány szereplőt alakítasz? Én csak azt néztem nézőként, elképedve már-már, hogy pillanatról pillanatra bújsz egyik embernek a bőréből bele a másikéba. Tehát ez egy hihetetlen bravúrnak tűnt a közönség soraiból legalábbis.
Azt tudom, hogy vannak fontosabb karakterek benne, mint például a Megsenyvedi Ferenc mesterség tanárom, gyerekkori szerelmem Helga, hát nem tudom, 10-20 körül. De hát ezek a tételesebb szereplők. Számomra nagyon meglepő volt, hogy ez a diktátor születése, egy kis ember hova tud fejlődni, vagy miből tud elindulni, hogy ő diktátorrá váljon, és szerintem ez nagyon zseniális a Csaba részéről, hogy egy ilyen a színészet, vagyis a színész és a diktátor közötti kapcsolatot, vagy talál egy olyan analógiát, hogy a színész mesterség technikáit alkalmazva jön rá ez a halandó, esendő kis ember, hogy benne micsoda erő van, hogy diktátorrá tudjon válni. És hogy a színészmesterséget használja fel. Hogy ugye elmondja a tanár úr a darabban, hogy aki birtokolja a játékot, az uralja a pillanatot. És hogy ő rájön, hogy manipulálni tud, hiszen a színész is manipulál a színpadon, tehát meg akar győzni valamiről, és ugyanúgy, mint a diktátor is. Hiszen ha nem győzi meg a népet, akkor nem tud azzá válni, akivé válik. És ő rájön, hogy ez az erő ott van benne. Csaba nem hiába beharangozóba azt írta, hogy minden diktátor valahol egy bohóc. És tessék megint a bohóc analógia, hogy a bohóc is nem létezhet néző nélkül. Csak a néző viszonyában tudja értelmezni magát, és valahol a diktátor is.
Na de miért diktátor, pont diktátor?
Hát azért, mert ez a kicsi figura már gyerekkorától kezdve annyi atrocitáson megy keresztül, hogy egyszer csak kezd megbomlani az elméje, nem azt mondom, hogy megőrül, hanem nincs szerencséje a lányokkal, akkor apuka veri anyukát, most nem akarok spoilerezni, de mindenhol másodrendű. És akkor egyszer csak meghal az öcsikéje, amit említettem, apuka veri anyukát, a szerelemben nincs szerencséje, akkor kikezdik a termetét, fikázzák az iskolában, és akkor egyszer rájön, hogy miért élek, vagy mihez van nekem tehetségem. Azt mondja, mindig csak nevetnek rajtam, kinevetnek, és azt mondja, hoppá, hát akkor nevetségesé fogom tenni magam. És hol tudja legjobban nevetségesíteni magát? Hát akkor a színpadon. Tömeg előtt, ezért iratkozik be a színire. Ott megtanulja a mesterséget, nem fejezi be a színit sem, mert ott is konfliktusba kerül, de rájön, hogy amit tanult az évek során, azt manipulációra fel tudja használni, és azt mondja, hogy na megmutatom én, hogy akkor mire is vagyok képes. És egyszer csak birtokolja azt az erőt, hogy véletlenszerűen, hogy egyszer csak egy tömeg kezd vele menni. És azt mondja, oppá, akkor ezt felhasználom, én vezetni foglak titeket. Naggyá teszlek és fölemellek. És itt születik meg benne az a gondolat, hogy igen, akkor én egy népvezér leszek. Nem tudatos, hogy azzá akar válni, hanem a pillanat, a helyzet hozza ki, fedezteti fel önmagában, hogy benne micsoda erő rejlik, és végre lehet valaki.
Te szoktad mélyen legbelül néha érezni a játéknak idézőjeles erejét, hatását, ugyanígy?
Csak akkor működik egy ilyen színpadi helyzet, ha valaki valóban éli a pillanatot, a helyzetnek él. És ezt érzed színészként a színpadon, hogy a nézőtéről árgus szemekkel figyelnek. És ennél jobb érzés nincs. Tehát válaszolva a kérdésedre, igen, de olyan hajlamok nincsenek bennem, hogy diktátorrá váljak. De valóban van itt kapcsolódási pont, most mondjam azt, egy politikus vagy egy színész között, hiszen valahol hasonló műfaj, vagy akár a papok is. Nem hiába mondják, hogy a színészet és a papok között is, valamint a mesterség, hivatás között óriási a hasonlóság, hiszen tömeg előtt mérettetünk meg, nem?
Könnyű volt ebbe a figurába belebújni, akit te vagy valahol, mert hiszen te vagy, de mégsem egészen te vagy. Mik voltak a küzdelmeid? Mert lehet, hogy egy Lilionfinak a kocsmárosába talán könnyebb, mint saját magaddal valahol szembesülni, azonosulni?
Egyik sem könnyű. Az a feladat, hogy a könnyedségig jusson el a színész, és az nagyon göröngyös út vezet, hiszen nagyon pontosan kell mindent megcsinálni, és személyessé tenni. Tehát ez volt az én feladatom a diktátor kapcsán például, hogy melyek azok a pontok, amelyeket személyessé tudok tenni. Mert amikor elolvastam először a darabot, nagyon beszippantott, mentem a történettel, de érdekes mód még nem láttam önmagamat benne. És irtozatosan megijedtem, mondtam, hogy ezt hogy lehet színpadra alkalmazni? Mert mint írás, tehát fantasztikusnak tartottam, de egy pillanatig nem láttam benne magam, hogy ez hogy lehet színpadon. És akkor itt jött be a rendező, Sebestyén Aba, aki kitalálta ezt az egyszerű, de baromira fantasztikus koncepciót, hogy én egy közösség tagja vagyok. Mint egy idézőjelben egy anonim alkoholista csoport, most rajtam a sor, hogy meséljek magamról. Mit meséljek? Hát hopp, van ez a mese. És akkor egyszer csak jön fel belőlem, akár egy pszichodráma, hogy egyszer csak rácsodálkozok arra, hogy ez megtörtént velem. És egy csomó minden kimondott szó által helyre rak. Fölfedez, hogy ez, aha, most értem meg, hogy ez azért történt akkor, és most szembesülök azzal, hogy mi történt velem akkor. Mert addig nem értettem. És vagyunk is sokszor az életben, hogy felidézünk egy történetet, és bejön az, aha effekt, hogy júj, most esik le, hogy mit is akart azt gondolni, mit gondoltam én, mi volt a helyzet, okokozat, és így megy bele a történet, vagy egyszer csak úgy elkezd mesélni, hogy megtörténik ez a kint-bent lét is, hogy mesélek is, akár stand-upos elemeket felhasználva, de megtörténik a belső dolog is, és a külső is, meg az interakció a nézővel, és olyan, mintha ez most a szemünk előtt történne. Nem egy klasszikus dramaturgiai vonalon végig menni. Ezért kell a néző. Tehát tessék, megint a bohóc is visszajön, hogy néző nélkül én ezt nem tudnám elmondani. Itt jövünk a jelenbe, meg a személyes dolgokra rá. Ezért fantasztikus, mondom, több rétű a dramaturgiája, és ezáltal sokkal színesebb spektrumú a színészi játék lehetősége is.
Pillanatról pillanatra ezer arcot mutatsz fel, nagyon-nagyon sok arcot mutatsz fel. Azt mondod, hogy a néző fontos. A néző az mindig más, és most nagyon közel van a néző, tehát szinte a lábukat taposod a nézőknek, szűk a tér, tehát már eleve a bástyának a tere egy kicsit más, közöttük vagy ott. Ez mit nyújt? Biztonságot? Ők védőháló? Ők a partnereid?
Ez az a dolog, ami számomra nagyon új volt, és végre kaptam valami olyasmit, amit, hogyha önkritikát akarok gyakorolni, akkor többé-kevésbé, nekem mind olyan szerepeim voltak, amikor a játékot kifele kellett toljam is. Nagyon vágytam egy olyan szerepre, ahol úgy tudok fogalmazni és beszélni magamról, hogy igenis azt a nem létező negyedik falat úgy építsem be, hogy a néző figyelmét én szippantsam be, és ne én toljam. És nagy hatása volt rám Keresztes Tamás monodrámája, az Őrült naplója, ahol ez történt. És nagyon sokszor idéztem fel ezt az élményemet, mondtam el Abának, meg Csabának is. Erre fel Abba kitalálta azt, hogy nem, ott egy élő csoport van, és én velük interakcióba lépek, és mondom, Abba, a jó Isten, bocsásson meg, hát én pont ezt akartam, hogy ne, de nem ellenkeztem, ki akartam próbálni, és valóban 100%-ig igaza volt Abának. És egy óriási élmény, ott a nézőkkel nehéz, tartottam tőle irtózatosan, hiszen valóban egy fél méterre ülnek mellettem, és a szemükbe kell nézzek. Sőt, néha kérdéseket teszek föl, de finoman, hogy ne húzzam zavarba a nézőt, most én se szeretem nézőként, ha...
Mindig válaszol a néző?
Ez változó. Vannak olyan pontok, ami valóban improvizáció. Ha válaszol, válaszol, ha nem. Ha igaz a játék, akkor jönnek velem. Nem volt olyan, hogy valaki most elutasított volna.
Most már jól érzed magad a darabban?
Most már a 11. előadás volt, tehát a pillanatig nem félek ettől, mert megtapasztaltam. Izgultam természetesen, főleg a bemutatón, hiszen olyan milyen lesz az impaktja, de nem túltam el, tehát a hitem az megmaradt. tudtam, hogyha valóban bele tudok merítkezni és elmélyülni a játékba, akkor nincs mitől féljek. És az az igazság, hogy nem is gondoltam előre, hogy ez most jó lesz, vagy nem jó lesz. Egyszerűen jól akartam érezni magam színpadon. Valamit el akartam mondani magamból.
Jól érzed magad?
Ja, nagyon. Azt gondolom, hogy ez a pályámnak egy olyan állomása, ez a monodráma, ami nem mintha elveszítettem volna a hitemet a színjátszásban, de valami újat adott, és tovább tud lendíteni. Új ugródeszkát adott, új motivációkat adott.
Le is rendeztél talán dolgokat, vagy leülepedtek ezáltal dolgok? Mert hiszen jönnek vissza előadások, régiek, karakterek, mindent csinálsz az égvilágon, tehát ez egy valamilyen kihívása volt, egy sűrítés az életednek?
Nem mondhatnám azt, hogy összegzés a pályámnak, vagy a szerepeimnek, hiszen az, hogy egy-egy karakter egy-egy mondat erejéig visszaköszön, lehet, hogy már volt valamelyik előadásban, de nem az volt a cél, hogy most a karaktereket önmagamtól lopjak. Azok nem annyira hangsúlyos dolgok. Az, hogy bravúros, az mást jelent, de nem azok a lényeges pontjai, azt gondolom, az előadásnak. Hanem az, hogy egy esendő kis ember milyen utat jár be ahhoz, hogy azzá váljon, amivé.
A karakterek alakítása mennyire volt a sajátod is, a saját ötleteid alapján, s mennyire közös egyesség, hiszen csak magadból kell ezeket valahogy előváljad, hogy kényelmesen tudjál váltani. Ezt hogy alakítottátok?
Ez úgy történt, hogy ugye a szövegben Csaba leírja, hogy azt kértem, hogy kik azok, akik vonzák a figyelmet. De azelőtt, hogy én mindenáron egy csapattagja akartam lenni, de ott is kiközösítettek, szóval megalázásuk sorát élem meg, de még mindenképpen a csapattagja akarok lenni. De mit kell tennem ahhoz, hogy szerethetővé váljak? Kik azok, akik vonzák a figyelmet? És azt mondom, hogy például a filmsztárok. Vajon miért a filmsztárok? És akkor egyszer csak beugrik De Niro, a Stallone, akit mindenki ismer. Még ezzel sem elégszem meg, hanem a szüleim például különböző tévében szereplő emberkéket néztek, és azokat is megpróbáltam utánozni. Mi kell ahhoz, hogy figyelem központjába kerüljél? Mit tudnak ők, amit én nem? De mégis elkezdtem őket utánozni. És akkor így jöttek a szupersztárok, a nagy megasztár énekesek, akiket ugyancsak mindenki ismer, és ott van a Rolling Stone, a Start Me Up. És ez például a végén, azt én kértem, hogy amikor azt mondom, hogy na végre én birtokolom a játékot, hogy jöjjön be a Start Me Up. Ugyanis a Rolling Stones minden koncertjét ezzel a számmal kezdi. Ha megfigyelem napjainkban is, amikor van egy elnökválasztás, akkor tele sztárral, énekesekkel, stadionban, vörös lépcsővel, mindenféle csili-vili ellátott sót csinálnak belőle, és végre nyertünk. És itt bejön megint egy jokeri, tessék, megint a bohócos analógia, hogy a Joker lefele jön, amikor fölteszi a maszkot magára, és egyet táncol, már mint a Phoenix Jokere. Itt meg pont fordítva van, hogy én most fölmegyek a csúcsra.
Fizikailag? Hogy kell egy ilyet összehozni?
Érdekes a színpadnak a varázsa, mert ha valaki éli a helyzetet és a pillanatot, akkor egyszerűen nem tudsz elfáradni. Vagy a időközben kialakulnak azok a pontok, ahol pihenőt tudok tartani. De az a jó, hogy ez a kint és bent lét, hogy van, amikor valóban elfáradok fizikálisan, amire nagyon zseniális a tete volt Abának, hogy akkor játsz ki. Kezd el mondani a szövegedet, és állj le, hogy most ki kell fújjam magam. És ezt szereti a néző, mert vele történik, és élő. Nem egy figurát, vagy nem egy szereplőt lát, hanem ő is benne van a történetben. Tehát, hogy vannak ezek a kis pihenőim, hát utána elég el vagyok fáradva, de igazság szerint nem is gondolok erre. Tehát az az energia, amit kapok a nézőktől, egyszerűen úgy gördíti előttem, meg mögöttem azt az energia bombát, amitől nem vagyok képes leállni. És azért dramaturgiailag is nagyon fantasztikusan van kitalálva, hogy mikor vannak a csendesebb jelenetek. És akkor ezeket szépen megpróbáltam illeszteni egymáshoz, hogy mikor van, amikor pörgősebb, vagy fokozódik a ritmusa a játéknak, és mikor van az, amikor elcsendesedik.
Alakul még benned? Dolgozik? Változik ez a figura? Vagy ez a sok-sok figura? Vagy mert talán kicsit közelebb áll hozzád, hogy hamarabb leülepedtek?
Mindig változik, de én nagy híve vagyok a pontosságnak. Hogy ne legyen valami ad-hoc, hanem igényes vagyok, azt gondolom, önmagamhoz. Tehát ezek nagyon patika mérlegen és milliméterről milliméterre kidolgozott karakterek. A titka sok gyakorlás. De egy darabig ez nagyon-nagyon technikásnak tűnik, viszont amikor már úgy beszervül a testedbe, nem is kell gond, önként ellenül jönnek ezek a játékok meg a karakterek. De különben minden nagy ezt így alkalmazta. Chaplin is, akit én nagyon nagyra tartok. A gyakorlás az meg kell hozza a gyümölcsét az alakításnak.
Ernővel beszélgettünk az Egy diktátor születése című monodrámáról. A történet az övé, neki írták, mégsem volt sétagalopp a próba folyamat sem. Hogyan dolgoztak együtt? Kérdezzük a továbbiakban ismét Sebestyén Aba rendezőtől és Székely Csaba drámaírótól.
Kölcsönös bizalmi történet, ez mi alapfeltétele egy színész-rendező közös munkájának. Törekedtünk arra tudatosan, hogy minden sallangot próbáljunk leszedni a játékáról. Ezt én is, és ő is nagyon szerette volna, és úgy érzem, hogy sikerült. Tehát úgy legyen ez Galló Ernős, ez a szerep, hogy az igazi gerince, az igazi értékek, az igazi csillogás maradjon meg. Fontos ez, mert talán, hogyha túl pörgetünk dolgokat, vagy túltolunk helyzeteket, akkor talán a lényegét veszítjük el, ez mindig egy nagy kihívás. Itt főleg itt a humor radagolásán ez nagyon-nagyon fontos, hogy jó ízléssel végigvinni a fontos ügyet, ne felejteni el azt, hogy miről akarunk beszélni, hogy talán minden egyes emberben ott van egy kis zsarnok, akár egy kis közösségen belül, családon belül, vagy makroközösségen belül, és hogy ha ez a kis ördög bárkiből kibújhat, és hogyha a környezet ezt tűri, akkor akár diktátorrá is válhat. Folyamatosan ezt próbáltuk szem előtt tartani, hogy úgy szórakoztatni, vagy olyan köntösbe csomagolni ezt a kis kapszulát, hogy a lényege menjen át.
És ugye szó volt arról, hogy igen, a közönség a partner. Hogyan partner a közönség? Azt hiszem az első előadáson nagyon-nagyon figyeltél te is, hogy hogyan reagál, hol partner és hol nem partner. Tehát voltak ilyen felismerések, hogy igen, hogyan kellene ennek működnie, vagy hogyan működik jól, hogy jól működött?
Nagy kihívás ez, hogy hiszen minden este más-más összetételű közönséggel találkozunk. Másféle partner mondjuk Ernőkének egy fiatal diák, vagy más egy érett korú hölgy vagy férfi, aki már csomó mindent megélt az életben, megélt egy diktatúrát. Másképpen lehet a szemébe nézni, és másképp értékel, vagy vesz egy színpadi vagy szövegpoént is. Ezért mindig nagy kihívás, de a fő premissza az volt, hogy egy közösség vagyunk, és ez benne van a szövegben is. Egy csoport tagjai, mint egy csoport terápiánál akár, ahol mindenki elmondja a saját történetét. Mindenkinek van egy története. Mi, akik együtt vagyunk, egy hajóba nevezünk. Az a gubanc, vagy az a történet, vagy az a fájdalom, vagy az a trauma mindenkiben benne van. Tehát ez egy fő premissza volt. Ha ebből indulunk ki, akkor mindenki partner. Ennek a mesdjén próbáltuk vezetni a nézőt. Tehát akkor használni őket partnerként, amikor igazán szükség van rájuk, hogy ne felejtsék el, hogy itt vagyunk, mi színházat játszunk ugyan, de fontos partner vagy te is, mint néző, és akkor felejteni el őket, amikor éppen egy másfajta dimenzióba, másfajta síkba akarjuk terelni a történetet. Persze ilyenkor másfajta színházi eszközök is segítenek, mint a hang, fény, stb.
Ezt te érezted közbe is ezeket a dolgokat, hogy hol fog bejönni, hol jöhetne be a közönség, hol kellene bejönnie?
Alapvetően igen. Úgy szoktam írni, hogy tudom, hogy kb. Milyen hatása lesz ennek a mondatnak, annak a megszólalásnak. Hozzátartozik a szakmához, azt hiszem, hogy így kb. Tudod, hogy abból mi lesz majd. Szándék szerint az volt, hogy megadni a császárnak is, ami a császáré, hogy közönségnek az a része, aki ismeri Galló Ernőt, és van róla egy képe, hogy körülbelül milyen karaktereket szokott játszani színpadon, az is megkapja, amiért jött, és az is, aki nem ismeri, kapja róla valamit, de közben adjunk valami többet, tehát mutassuk meg, hogy mi mindenre képes még ezen kívül Galló Ernő, és hogy meg tudjon mutatkozni a teljes eszköztárával. ebben az értelemben is kellett figyelni a megírásnál arra, hogy legyen meg mindkettő.
Közben még alakult valamennyire? Tehát ahol, nem tudom, nem volt gördülékeny, ott még változtattatok? Vagy hát volt húztunk, ilyen?
Húztunk sokat a szövegből, mert hogy hosszabb volt. Egy monodrámánál az a szerencsés, ha ilyen 1 óra 15 perc, 1 óra 20 percnél nem hosszabb, mert ugye egy embernek kell fenntartani a figyelmet. Hát ez úgy 1 óra 30, ez is nagy feladat, fenntartani a figyelmet ilyen sokáig, de ha teljes szöveget játszotta volna, akkor lehet, hogy 1:50 vagy talán 2 órás is lett volna az előadás, tehát ki kellett szedni dolgokat.
Egyből tud működni egy ilyen produkció? Hihetetlenül nehéz. Annyi buktatója lehet akár.
Persze az első találkozás a közönséggel nagyon sok mindent meghatároz. Megpróbálunk felkészülni minden esetőségre, de a közönség alakítja. Még egy nem monodrámát is folyamatosan alakít egy közönség, meg egy olyan előadást is alakít a közönség, ahol nincs közvetlen úgymond kapcsolat a közönséggel, ahol úgymond létezik a negyedik fal. Olyan előadások, ahol nem veszünk tudomást a nézőre, nézi ott van. Azt is alakítja a közönség folyamatosan a reakcióival. De egy ilyen előadást, ahol nélkülözhetetlen eleme és a partner, persze, hogy alakít a közönség. Most is az utolsó előtti előadás, amelyiket meg tudtam nézni, jegyzeteket írtam, utána megbeszéltük Ernőkével, hol kellene változtatni, hol férne rá egy kicsit erősebb tempó, vagy nagyobb szünet, vagy mélyebb átélés bizonyos helyzetekbe, vagy bizonyos játékból picit visszavenni, hogy ne legyen annyira tolakodó, vagy erős, vagy harsány. Ezek mind nagyon fontosak, hogy úgymond egy végleges, vagy egy jó, stabil állapota beálljon az előadásnak. A közönség mindig alakítja, és hát próbálunk azon lenni, hogy a fő irányvonalat, fő elveket szem előtt tartva, de a közönség reakcióit is figyelembe véve a jó ízlés mentén tartsuk az előadást.
Milyen gyakran lesz ez a produkció majd?
Nagy igény van rá, bízunk benne, hogy havi 2-3-szor legalább tudjuk játszani az elkövetkezendőkben, és hogy elvinni Erdély és a Kárpát-medence sok-sok színház szerető városába.